A Szentírásban és úgy általában az életben a szimbólumok és valami képre vitt dolgok, azok maradandók. Isten elrendelt sok ilyen eseményt az ő népétől, kérte mondjuk a páska bárány vérét, tegyék oda a két ajtófélfára, a szemöldökfára, magának az áldozatoknak a bemutatása, ami a bűnvallástól nyerte meg az értelmét, és nem automata szerint automatikusan működött. De abba, ha benne vagyunk, abban mondjuk mondhatom azt, hogy a bemerítés hasonlít a házasságkötéshez. Itt van egy gyűrű. Ez lehet a kirakatba, teljesen semleges. A bemerítés egy pecsét, egy üres papíron nem hitelesít semmit, mert semmi. Ha ki van töltve az okmány, ha nincs rajta a pecsét, akkor nem érvényes. Ez a gyűrű, házassági gyűrű, akkor vettem, mikor eljegyeztem a feleségem. Azóta benne vagyok. Ettől érvényes. Ha nem vagyok benne, nem érvényes. Attól kapja meg az értelmét, hogy benne vagyok. Ettől él a szimbólum. És ezzel jelzem mindenkinek, hogy foglalt vagyok. Szövetséges társam van. A bemerítés a szellemvilág előtt, saját magunk előtt, mindenki más előtt nyilvánosan. Az élet nagy kérdéseit, nagy döntéseit, azt nyilvánosan hozzuk meg. Nyilvános szokott lenni a gyermekszületés, akkor utána a Bibliából gyakoroljuk a gyermek bemutatását, Isten elé hozzuk. Nyilvános a házasságkötésünk, és nem titokba kötjük meg, mert aki szereti a másikat, büszke rá a legjobb értelemben, és fölvállalja, hogy ő vele az életem össze van kötve végleg. Itt most Krisztussal való szövetségre lépés, ami engedelmesség kérdése, nem ember találta ki, nem mi baptisták találtuk ki, ami nevünk a Bibliából van kivéve, nincs lefordítva az eredeti nyelven a keresztség szava, ez a baptizma. Azért vagyunk baptista nevűek, mert a 14. században John Wycliffe, mikor fordította a Bibliát, ezt a szót nem fordította le angol nyelvre, nem mintha nem tudta volna, meg volt rá a szó, csak rossz volt a gyakorlat. Gyerekkeresztelés volt mindenütt, és a gyerekkeresztelés az nem baptizálás. A latin Bibliában ugyanúgy van, minden katolikus Bibliában is a baptizma szó van. A keresztelés, a keresztelő meghintés, itt a szobrot, ha valaki figyelte, az lett volna a baptizma. De az nem baptizma. Ehhez nem kell belemenni a vízbe. A Jordánba ment bele Jézus, a Jordánba várta őt János, és akkor, amikor valaki ezt megtette, fölvállalta, többféle bemerítés van, van a prozelita bemerítés, ezt a pogányságból megtért zsidókkal tették, miután felkészítették őket az egyik az Isten törvényére, tíz parancsolatra. Ezeket befogadták a szövetségbe, úgy nevezték őket, hogy prozeliták. A következő bemerítés az a János féle bemerítés, amikor a zsidókat, a bűnbe süllyedt Isten népét, Isten irgalommal megszólította, hogy térjetek meg, gyertek vissza, letértetek a keskeny útról, gyertek vissza, megbocsátok, szeretlek titeket, amit összeszedtetek, azzal csak rosszul vagytok, rosszul is néztek ki. Adok egy esélyt, tessék jönni, megtisztulni, vald meg a bűnödet, Isten megbocsát. Ez hivatta mindig az áldozat vére. Mutatták, amikor a zsidó ember odahozta az áldozatot, megkötözte a lévita pap, akár bárány, vagy kecskebak volt, rátették a kezüket, rágyonták a bűnüket, elvették a kezüket, és elvágták a torkát annak az áldozati állatnak. Tudta, hogy az ő torkát kellett volna elvágni, mert aki vétkezik, annak kell meghalni. De Isten irgalmasan kitalált, elfogadott egy helyettesítő áldozatot, amúgy nem volt tökéletes, a tökéletes az ez volt. Itt volt az Isten báránya, aki cipelte az egész világ bűnét. Szóval akkor, akik zsidó emberként oda mentek és megvallották, Istenem, megszegtem a te törvényedet. bocsáss meg, te szeretlek, és kérem, hogy fogadj újra vissza. És amikor ez megtörtént, János bemerítette őket, ezt úgy nevezték, hogy a bűnbánat bemerítése. És a vízből, amikor kiemelte, akkor egy tabula rázával, egy új lappal újat kezdhetett, az Isten bűnbocsánató szeretete feloldozta. Ettől senki nem lett keresztjén. Ettől reformált zsidók lettek. Ez még a második bemerítés. Utána volt a Jézus bemerítése, az egyedülálló. Úgy soha senki nem merítkezhet be, mint ő. Látta, hogy ott állnak sorba a bűnvalók, összetört szívvel, mennek, igénybe veszik az Isten felajánlt bűnbánatra hívó kegyelmét. És akkor Jézus becserkészte őket, egyszer csak beállt ebbe a sorba. Azt mondta a mennyis, hogy na igen, azt mondta az atya, fiam, igen, ő rajtuk tud segíteni a bűnvallókon. És beállt ebbe a sorba. És odaért Jánoshoz a vízbe, akkor János meglepődött. Meglepődött, hogy ez így nem igazság, te vagy az igazság. És azt mondta Jézus, hogy engedj, így töltünk be minden igazságot, mert ez az atyától jött. Később Jézus mondhatnám, hogy teszteli a korabeli zsidóságot, hogy János a kis ujjából szopta a bemerítést. Vagy a mennyből kapta. Azt mondják, hogy hát, ha azt mondjuk, hogy csak maga kitalálta, akkor ez nem igaz, mert mindenki tudja, hogy nagyon sok zsidó ember megújult, nem a templomban, ott nem lehetett sajnos, hanem oda, amikor kimentek a pusztába, kimentek, ahol ez a cudar proféta volt, tevesző ruhába, illéshez hasonlóan, és hívta megtérésre az embereket. Ez volt a Jánosé, a Jézusé pedig, ő teljesen tökéletes volt, neki nem kellett volna, neki nem volt bűne, ezt mi nem ismerjük. Neki nem volt bűne, ő tökéletes volt. De beállt azok közé, a tökéletlenek közé, akiknek a megváltására odaszánta magát. Ez volt az ő messiási fellépése. Ettől kezdve, én még vagy 3,5 évet végezte a messiási küldetését. És itt fejezte be, amiért született. Ezért a pillanatért született, hogy meg tudjon halni. A mennybe ezt nem rendezhette. Oda nem mehet be a bűn, hogy magára szedje. Oda semmi tisztátalan be nem megy. Neki ki kellett jönni, hogy a tisztátalanságot magára vegye. Magába szívta az egész világ bűnét, mint szivacs a nedvességet, mint mágnes a vasreszeléket. Aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk. Sose bétkezett. Sose követett el bűnt, hanem bűnné lett értünk. Vagyis magára szedte, átvállalta. Ahogy a pusztában Mózes felemelte a részkígyót, azt mondja Jézus, akkor ugye Isten megleckésztette a népét, és viperákat engedett rájuk büntetésből, és hullottak el, meghaltak az emberek. A baj van, akkor ja Istenem, ez mindenki tud. Akkor mondták, Mózes, hát csinálj valamit már. És akkor oda ment Istenhez Mózes, és azt mondta, figyelj ide, nincs idő most pályázatot hirdetni, hogy ki tud szebb részkígyót kalapálni, csinálj olyat, amilyen sikerült, tedd fel egy póznára, hirdesd meg, akiben benne van a méreg, nézzen rá arra a kígyóra, amiben nincsen méreg. Akiben benne van a bűnmérge, nézzen rá arra, akiben nincs benne a bűnmérge. Mi kellett ehhez? Nem azt mondja, hozok öt bárányt, öt kost, hozok. Nem kellett semmit. Mi kellett? Hit. Aki ránézett, az gyógyult. Úgy elképzeltem, hogy lehet, hogy egy kisfiút megharapott a kígyó. Ránézett, meggyógyult. Látta az apja vagy az anyja ott vergődik. De azt mondja, apu, nézze rá, működik. Csak rá kell nézni. Csak hinni kell. Ez így van. Lehet, hogy a családban hamarabb megtér a gyereked, mint te. Tehát, hogy te tértél meg előbb, akkor segíthetsz neki. De csak akkor, ha mindenki külön ránéz, senki helyett nem tudsz ránézni, senki helyett nem tudsz enni, ha éhes, senki helyett nem tudsz aludni, ha álmos. A személyes igazságokat személyesen kell felismerni és hozni egy döntést. Az lehet ilyen, lehet olyan. Akkor jön a negyedik bemerítési forma, az, amit Jézus parancsba adott a követőinek. Az úrvacsorát és a bemerítést, ezt a két Jézusi rendelést gyakoroljuk, mert ez visszavezethető Jézus szájához. A katolikus egyház hét szentségről beszél, az azért lehet hasznos dolog, de nem Jézus szájához visszavezethető. Jézus ezt a kettőt a követőitől kérte, mind a kettő a megváltással kapcsolatos, egyiket a halála előtt rendelte el az úrvacsora, a másikat a halála után, a mennybe menetele előtt rendelte el, ez pedig a hitvalló bemerítés. A lényeg, hogy hitvalló bemerítés. Hiszen aki hisz és bemerítkezik, üdvözül. Aki nem hisz, miért merítkezne be? Mit pecsétel meg, ha üres a papír? Aki hisz és bemerítkezik. Ez az és, ez olyan billincs, nem úgy van, hogy a baptisták kaptuk magunkat, itt azt mondja, hinni kell, valahol megtaláltuk, be kell merítkezni, azt összeollóztuk. Ma már könnyű szerkeszteni monitoron ilyet. De ez nem így van. Ezt Jézus mondta ki egy szuszra. Amit az Isten egybe szerkesztett, az ember el ne válaszza. Mire mondta ezt? Férj-feleség szövetségére. De a hit és a hitből fakadó engedelmesség is ugyanígy van. Amikor ültözték a keresztényeket, soha nem tartóztattak le olyat, aki nem volt baptizálva. Soha. Mert az csak szimpatizáns. Az már még csak közel van ahhoz. Ha valaki azt mondja, igen, lezártam az életem, amit Jézus nélkül éltem. Halálba adtam, Jézus halálával azonosultam, és ettől kezdve az övé vagyok. Kész vagyok meghalni is érte. Azt mondja Pál, hát akkor miért keresztelked meg a halottakért? Ha valaki, mi olyabban, hogyha bemerítkezel, megölnek. Ha nem, nem. Valakit mégis azt vállalták, akik hittel tudta, akik túlláltak a koporson. Akkor azt mondta Pál, akkor mi értelme, ha Krisztus nem támad föl? De ha föltámad Krisztus, akkor ha földön legfeljebb agyoncsapnak az üldözéskor, hát nagy dolog, hamarabb megyünk haza, ennyi. Hamarabb megyünk haza. Mert tudjuk, hogy megvan a belépünk. Ha megmutatnám most a személyigazolványomat a testőreknek, furcsállanak. Most kellett újítanom, aztán nézem, érvényes 2079-ig. Nem akartam elhinni. Megkérdeztem, hogy hogy van ez. Hát azt mondja, ha lehetett volna európai, vagy minden ilyen kütyükkel, akár mindent tudod használni, és mondom, mi a legegyszerűbb? Hát az, hogyha többet nem kell ide jönni adminisztrálni magát. Hát mondom, figyelj, én nem akarok itt 70 évig élni még. Hát nekem megvan a belépőm már mennybe. Hát ezen az oldalon már nem szeretnék annyi időt lenni. Már olyan honvágyom van, hogy már mennék. De ameddig itt vagyok, addig is jól érzem magam. Tudjátok miért? Mert tudom, hogy megvan bocsátva a bűnöm, és örök életem van. Nem lesz, van. Az örök élet az itt kezdődik. Akkor, amikor Krisztus, a feltámadt Krisztus bejön a szívedbe. És azt ad űrt, amit Pascal úgy mondta, egy Isten alakú vákum, elfoglalja a szívem trónjára kerül, ettől kezdve az a részem, ami elhalt az újjászületig, ez nem a fizikai testem, ez a lelkem, szellemem. Az ember attól ember, hogy Isten beleadta az ő szellemét. De az Istentől kapott szellem elhalt a vele való kommunikálása, se kép, se hang, műszaki szóval. De amikor Krisztus behívod a szívedbe, akkor újjászületsz. És attól kezdve, mint egy bébi, elindulsz. Mint ma született csecsemők, így beszél Péter. És ekkor kapsz karizmákat, egy sem működik azonnal. A talentumok, a tehek, bak se énekelt legfeljebb óát, még amikor a bölcsőben volt. Pedig a muzikalitás már benne volt a testében, tehát a születéskor, ezeket nevezzük talentumoknak, más szóval tehetség. Ezt egyik kezéből adja az Isten, a karizmákat a másik kezéből adja az Isten, mind a kettő születéssel. Egyiket a természetes születése, ez a tehetség, mindenkinek adja, minden, nincsen futottak még kategória, minden ember kap ilyet, valamennyit, valami ezért. A másik, amikor újjászületik valaki, a Szentlélek kiosztja, kinek, kinek. Most azt mondom, hogy kinek, kinek van helye. Nincs olyan, akinek nincs. Ha kinek, kinek, akkor minden egyes. Azt jelenti, mindenki valamennyit kap, ahogy ő jónak látja. És annak adja az ő szent lelkét, akik engedelmeskednek neki. Itt lehet lemérni a dolgot. A bemerítés nem üdvösség kérdés, de az engedelmesség Jézusnak igen. Gondold végig, amikor Jézus kér tőled valamit, és neki nem engedelmeskedsz, akkor annak következménye van. Ő sose kér butaságot tőled. Azt mondja, figyeld, ha te nem döntöd el, hogy engem követsz, akarsz is, meg nem is, akkor vacillálva ez nem megy. Ha valaki nézegeti a mennyasszonyát, elvegyem, ne vegyem, hát akkor azt nem lehet sokán csinálni, mert fölörlődik ez a kapcsolat. El kell dönteni, hideg vagy meleg, igen vagy nem, kész. Akarom vagy nem akarom, vállalom vagy nem vállalom. És az is hitlépés. Minden szövetsége lépés, hitlépés. Képzeljük el azt az esetet, ha ott lennénk, és egy idegen vezető vinne minket Jeruzsálembe, ekkor, amikor Jézust vitték a keresztre. Megkérdeznénk, hogy hú, mi az a népcsődület ott? Milyen vérszomjas tömeg kiabál, valakit visznek, és azt mondaná Pál apostol, mint idegen vezető. Hát, ő az, aki Isten képmása, akire nézve teremtetett minden a mennyben és a földön, akiben megbékíti Isten a földet és az eget. Tetszett a teljességnek, hogy benne lakjék. Mi a teljesség? Atya, Fiú, Szentlélek. Jézusba, civilbe idejött. És benne lakott az Istenség teljessége, és nincs pont, testileg. Benne lakott a testébe. Ő soha nem, ő mindig online kapcsolat volt az atyával, őt a bűn sose szakította meg. Mi szakadtak vagyunk, beleszakadtunk, elszakadtunk Istentől, arról kódolunk. Na most azt mondja Pál, hogy hát ő az. Na de hát, miért nem szól egy szót se? Majd fog. Hol? Hát, egy szószéken. Hol a szószék? Hát most ácsolják. Szabad térni lesz ide lesz. Felállították a keresztet. Hát ez megfeszítik. Igen, megfeszítik. Az lesz a szószék. De állj meg! Mózesre átpisszentett az Isten, mikor a csükke bokor volt, le a sarúval, hé! Szent földre érkeztél, szent helyre. Golgotához jössz? Le a sarúval, le a büszkeségeddel, le a büszkeségeddel. Padlót fogsz fogni, mert az Isten jelenlétébe fogsz belkerülni. Csak akkor azt mondja, hogy miért hagyja magát? Ő az Isten báránya, aki magára vette a világ bűneit. Akkor, mikor megfeszítették, akkor azt mondta, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, még cselekesznek. Na, milyen szószék ez, figyeled? Ez a szószék. Ez volt a legnagyobb beszéde a földön. Atyám, bocsáss meg nékik, ezek nem tudják. Na testvérek, ez egy olyan teológiai téma, hogy egy hónapig itt lehetnénk, ha ezt most a Bibliából megnéznénk. Na de remélem, hogy addig nem jön vissza az Úr. Azt akarom mondani, hogy amikor az Úr Jézus ezt mondta, akkor kimondta azt, ami teológiából tudjuk, hogy csak a nem szándékos bűnre van bocsánat. Csak ezt szokta az Isten megbocsátani. Első hallásra, ha bibliás ember vagy, lehet azt mondod, hogy hoppá, ezt meg kéne vizsgálni. Hát kérlek, vizsgáld meg. Én azok után mondom, hogy ezt megvizsgáltam, méghozzá a zsidó keresztény párbeszédben voltam egyházelnökként, és előadásra kérték, hogy a tudatlanság bűnéről prédikálják. Akkor néztem meg ezt mindenütt az egész Bibliában. Mi az, hogy tudatlanságból elkövetett bűn? A főpap, a nép tudatlanságból elkövetett bűnéért vitte be az áldozatot, egyszer egy évben a Jom Kippurkor be oda, ahol a frigyláda volt, és hétszer abból a vérből hintett. Hogy Isten törölje el, bocsássa meg. De ez a páska bárány, tudjátok, meddig volt ennek a vére érvényes? Csak egy évig. Mindig egy évig. Mindig egy évig. A Krisztus vére meddig érvényes? Mindörökre. Egyszer s mindenkorra. Az ő áldozata érvényes. A Biblia azt mondja, hogy a szándékos bűnre nincs bocsánat. Na most akkor itt lezárom ezt, mert most sok hosszabb magyarázat kellene, hogy kifejtsem. Lezárom azzal, hogy az Isten, most kapaszkodj, ahány bűnt eddig megbocsátott, azt volt szíves a nem a tudatlanság kategóriájába sorolni. Hogy mondta Pál apostol? Azt mondja a fiatal szolgatásának a Timóteus levél elején, ide figyelj te, tudod én honnan startoltam? Egy kis félszeg fiú lehetett ez a Timóteus, lelki gondozta, és a saját példáján azt mondja, én előbb erőszakoskodó, istentelen ember volt, istentelen voltam. De tudatlanságban cselekedtem. Képzeljétek Jézust tudatlanságban. Hány ember van itt szombathelyen, aki tudatlanságban írja le Jézust, megkáromolja. Mondta Jézus, hogy ha őt, a fiút káromolja valaki, nem tudja, kit káromol, erre lehet bocsánatot kérni a megtéréskor. De amikor a Szentlélek fölfedi, hogy Krisztus kicsoda, és azt utasítod el, ez a Szentlélek károlása, erre nincs bocsánat, itt se, ott se. De minden tovább, egyébként a gyülekezetben többször észrevettem, hogy tévedésben vannak a testvérek, amikor azt gondolják, hogy a Szentlélek ellen külön, a Szentlélek elleni bűnre nincs bocsánat. Dehogy nem. Minden bűn az Atya ellen, minden bűn a Fiú ellen, minden bűn a Szentlélek ellen. A Szentléleknek egy speciális bűnére nincs bocsánat, ez a káromlás. Amikor a Szentlélek bizonyít, te pedig szembe megy van. Szembe mész, hogy nem hiszem. Nem Isten fia. Azért jött Jézus, hogy bebizonyítsa Jézust. Felemelje Jézust, bemutassa. És a Szentlélek betört neked, nem Szentlélek tudatod lesz, hanem Krisztus tudatod lesz. Ő úgy szolgált, hogy dicsőítette az Atyát, azt mondta, eljön majd a Szentlélek, úgy szolgál, hogy dicsőít engem, és mint a gyűrű, bezárul a kör, amikor a megváltás véget ér. Nem imádtatta magát Jézus a földön, nem imádtatja magát a Szentlélek. Jár neki az imádás? Igen. Ő történetileg most nem kéri, mert zavarba jönnének az emberek. De ezeket a dolgokat a hívő emberek, mondhatnám, hogy élvezik, mikor tanulmányozzák, mert olyan gyönyörű Isten kijelentette ezeket a titkokat a hívőknek. Hát most itt vagyunk, hallottuk a bizonyságtételt azoktól, akik most Jézusnak engedve hitvalló emberében részesültek, és ettől kezdve el is kötelezték magukat, hogy számon kérhetők. Mint ahogy aki valaki házasságba tört, számon kérhető Isten és emberek előtt, hogy a szövetséget hogy tartja, hogy ápolja. Ezért kell a gyülekezet hozzá, ezért kell a Biblia hozzá. Kérem, hogy vetítsed ki létszős azt az ábrát. Hát ki ismeri fel ezt? A trilógiának egy része, Munkácsi a Golgota. Egyébként Munkácsi feje van ott, saját feje, a saját maga. És ha ezt jól megnézed, egyszer a Stankowski Bandi barátommal mentünk el, mikor itt volt a képtárba, és akkor magyaráztam neki, amit tudtam már erről, hogy ez a fej, meg ez a fej ugyanaz. Ez egy tömörítés, művészeti tömörítés, ami azt jelenti, egyébként erről a lovasról, hogy is mondjam, a Bibliát nem ismerő hát művészet történészek azt mondták, hogy hát egy kóbor beduin arra ment, aztán rajta, így rajta lett a képen. Hát tudjátok mi ez? A Jelenések könyve el van írva, ami megjelenik fehér lovon, véres a ruhája. Véres a ruhája. Fontos. Ugyanaz a Jézus, azt mondta a megtérő Lator, hé, jössz még vissza ide másképp is. Mikor visszajössz, akkor emlékezzél már, neked jó memórián, emlékezzél már rá, hogy itt nekem megígérted, hogy itt én megtértem hozzád. Ma mindjárt megnézzük, hogy. Ez a létra, ha megnézi a trilógiát, valaki nagyon fontos a láncsa a katonáknál, mert ugye az ember, ha valami érdekes néz, akkor teljesen 360 fokba oda megy, és nem lehet látni. Hát a festő még nem akarta a karaktereket, nem tudta volna ábrázolni, ha mindenkinek a hátát rajzolja le. Ezért kellett egy létra, hogy mindenki itt hátra szorítson, hogy mindenkinek az arcát lehessen látni. Ezt majd meg lehet nézni. Következő. Hát ez egy egyszerű ábra. A Lator, a két Lator. Hát a rablónak mondják az angolok, mi latornak mondjuk, de tiszteletből figyeljük csak meg, mit mond a Szentírás. Kalapozzuk fel, Lukács 23. Most a Lukács evangéliumát vettem volna végig, ha úgy lett volna a sorozat. Tehát Lukács 23, és 32-től 43-ig elolvassuk. Tiszteletből fennállva hallgassuk az igét. Lukács evangéliuma 23:32-től. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigonyolták a katonák, és oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidó királya, ments meg magadat. Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidó királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus, ments meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki: Bizony-bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ennyit olvasunk most. Drága Urunk, lelked tanítson minket, hiszen csak ha lelked a tanítunk, akkor értjük meg a hold betűt, és akkor lesz elevenítő lélek, ezt kérjük. Amen. Tessék helyet foglalni. Most csak erről az ábráról fogok szólni, és azzal befejezem. Izsaiás 53-ból való ez az idézet. Ha valaki a keresztefeszítés riportját akarja elolvasni, elolvashatja Krisztus előtt 700 évvel. Az Úr őt sújtotta mindnyájunk vétkért, mindnyájunk bűnéért. Nézzük meg, azt mondták, összetévesztük a jobb latort, egyik se volt jobb. Egyik se volt jobb. Az járt jobban, nekem megtért, mindegy melyik oldalon volt, csak elterjedt, hogy a jobb oldali, sehol nem mondja a Biblia, mint hogy elterjedt, hogy Éva almát szakított, sehol nem mondja a Biblia, hogy almát szakított, csak gyümölcsöt. De mindegy, ezek már így maradtak. Nézzük meg, mi különbség van. Ez az ember, aki elfogadta, ez aki elutasította. Tessék el képzelni, ugyanolyan karnyújtásnyi távolság az egyik a mennybe, másik a pokolba. Egyik a mennybe, másik a pokolba. A Jézusra adott válasz, neked is menny vagy pokol. Nem játék, ez nem szórakozás. Ez halálosan komoly dolog, tényleg élet-halál kérdés. Tehát itt ennek az embernél, miután elfogadta Jézus, a bűn az benne van, mert azt ő hozta össze. Sose Jézus, azt ő hozta össze. De már nincsen rajta. Mert áttette ide, ő magába szívta, átvette. Rajta van, de nincs benne. Értitek, mi a különbség? Magára vette, de nincs benne. Nem ő termelte, hanem mint bűnbak átvállalta a bűnhődést. Átvállalta. Ennél az embernél a bűn rajta van, és benne. Miért? Mert nem adta át. Ha elutasítod Jézust, mész a pokolra. Nem tudom szebben mondani, hizelegjek, hogy a poklocskába mész. Hát nem lesz olyan nagyon nagy hőfok a tűzbe. Egyébként sehol nem arról van szó, hogy Isten grill csirkeként pörköl. Azt mondja a pokolba levő, hogy kérek a nyelvemre egy csepp vizet, mert éget a lelkiismeret, a vád. Hát tudjátok, a Újhegyről mennyi víz cseppen le? Egy. Egy csepp. De 1000 pokoltüzét ki lehet oltani? Egyáltalán nem arról van szó, mint az ember gondol. És akkor az írók fantáziáját, meg a festőkét is ez ragadta meg, hogy lobog a tűz, és ott vannak a Lucifer meg a démonok. Nem tudjuk elképzelni mennyet, mert olyan gyönyörű. Nem tudjuk elképzelni poklot, mert olyan szörnyű. Kívánom, ne ismerd meg a poklot, milyen szörnyű. Nem embernek való. Jézus azt mondta, a poklot Isten az ördögnek és angyalainak készítette. Nem embernek. Az emberek közül csak az jut a pokolra, aki ezt csinálja. Nem érdekel, hogy fölkínálod. Nem érdekel. Tehát rajta van, de nincs benne. Itt rajta van és benne a bűn. Remény nélkül, Isten nélkül. Megtérés előtt minden ember ebben a pozícióban van. Itt pedig, miután bízott benne, egy boldog reménységgel tekint a jövőbe. Mert megígérte neki Jézus. Ő a világ reménysége. Nincs más remény ennek a világnak, mint egy posztmodern kort írunk, vagy bármilyen. Nincs más reménye. Nos, ha belegondolunk abba, hogy mi a különbség a kettő között. Azt olvastuk, hogy ez elkezdte káromolni Jézust. Azt mondta, figyelj, hát te vagy a messiás. Szaborítsd meg magad, minket is azt húzzunk innen. Mert kellemetlen ez itt. Csinálj már valamit. Ez pimasság. Szóval ez a káromló lelkületbe belefér. Összekáromolja, de azért segíts már. Hát. Ugye Isten jelenleg az vádlottak padjával, ő a nagyfőnök, nem jól csinálja, legalábbis szerintem. Hát honnan tudom én, hogy nekem mi a dolga? Hát én megadhatom a beosztásom. Az ő beosztását sose leszek kollégája. Teremtményei vagyunk, méghozzá egy bukott leszázalékot teremtménye. Hülyeségeket mondunk róla. Tényleg baromságokat mondunk róla, hogy ő kicsoda. Hogy nem csap agyon. Tarbán történt, a régi öregektől hallottam ott Szabolcsba, hogy volt egy istentelen káromkodó bíró a faluba, és egyszer valami, olyankor jött zivatar, eső, vihar, mikor aratás idő volt, és hát ugye ez nem jó ilyenkor, és elkezdte káromolni Isten, na Isten, ha vagy, ide is, puf, oda csapott a villám, és meghalt. Isten nem mindig csinál, így van, mikor tart ilyen ítéletnapot, de az egész falu évtizedekig emlékezett erre. Ez a nagyszájú bíró nagyon hamarabb hagyta. Mikor a telefon lelkisegély szolgálatba szolgáltam Szegeden, voltam egy nemzetközi konferencián Helsinkiben. Többen voltunk innen Magyarországról, tudom, 6-7, és ott ugye napokat együtt töltöttünk, mondja az egyik pszichiáter, akinek a férje is az volt, hogy a Kutvöldi kórház az volt a kommunistáknak a szuperkórház, nem tudom, fiatalok vagytok, nem tudjátok, mit jelent ez. Tehát oda vitték azokat, akiknek piros volt a könyvük, akik a párt vezetőihez tartoztak. És ez az ember oda bekerülhetett, mert magas beosztás volt, és mondták ott neki, te olyan jó helyre jöttél, itt meggyógyítanak, itt minden a legjobb gyógyszer, a legnagyobb jobb szakemberek, itt meg fogsz gyógyulni, meggyógyítanak, meglátod. Nem tudták meggyógyítani, kiadták, és azt mondja a felesége, megrendülve, képzelje, ez mindig az istentelen volt. Egyik nap a nappaliba odajön, térded, hogy azt mondja, Isten, nem tudtam, hogy vagy. Puff, meghalt. Olyan döbbenet volt az asszony, hogy ezek szerint nem biztos, hogy lehet szórakozni az Istennel sokáig. Mindenesetre türelmesre. Tudod miért? Neki örökké valósága van. Nekünk van a visszaszámlálás. Már születésünkkor elég öregek vagyunk ahhoz, hogy meghalhassunk. Honnan tudod, hogy meddig leszel még itt? Vannak last minute-es emberek, vagy ilyen, olyanok, akik minden szeretnek halogatni. Van, aki azt mondja, hát majd utoljára azért a halálos ágyomon csak megtérek. Akik kórházba látogatni szoktunk, lelkészek, gyakran látjuk, hogy ott van egy ember, esetleg egy olyan, aki ezerrel futott, mindig pörgött, mindig horizontális állapotban, vertikálisan kezd gondolkodni. Elkezd gondolkodni, először azt hiszi, hogy mi lesz a munkájával, nem lesz, hogy kiderül, hogy minden megy. Ő gondolta csak, hogy neki ott kell lenni, mint a gépszé szindrómával. És akkor elkezd gondolkodni, hogy tényleg mi is jön utána. Mert nem ér rá. Az ördögnek ez egy nagyon jó beltetése. De te csak ne foglalkozz az Isten dolgaival. A legtöbb bajunk lelki, de a legkevesebbet a lelkünkkel foglalkozunk. Amikor ezt mondom, még soha nem hallottam, hogy valaki azt mondaná nem. Aki gondolkodik, azt mondja, ez így van. Ki ér rá arra? Hát családom van. Ez az ember, az egyik azt káromolta. Egyik evangélium úgy van leírva, hogy először mind a kettő, ez is még benne volt. Itt úgy van leírva, hogy ez pedig, mikor az hallotta káromolni, és hallotta, hogy Jézushoz így beszél, akkor úgy mondhatjuk, hogy egy felismerése, megtérése jutott, utána egy kérést intézett, és hitvallást tett. Ez a megtérésnek a lépése. Azt mondta, hogy én vétkeztem. Nekem kellene ott lenni. Én jogosan vagyok itt. Te nem érdemled ezt. Micsoda felismerés. És a másik, mikor ezt mondta, azt mondja, figyelj, te! Itt jön a bizonyságtétel. Aki megvall engem, mondja Jézus. Én is megvallom. Hát te nem féled az Istent? Hát agonizálsz. Nem sok van vissza. Még mindig így jár a szád. Gondolkozz már. Nem mondhatta, hogy kapja fejéhez, mert nem tudott a fejéhez kapni. De azt akarta mondani, hogy te is jussál már belátásra. És ha te megtértél, akkor úgy leszel, mint a hajó törött, aki a partot ér. Nem megy, hogy adjő, én nekem már szilárd talaj van lábam alatt, hanem erkölcsi kötelességet, hogy akik még ott a vízbe vergődnek, azoknak a mentését szervez. Azoknak segítsél. Ez egy nagyon fontos dolog. És egy természetes. Ez az ember elmondta, hogy jussál már te is belátásra. Mi jogosan, ő nem. Amíg Jézust vádolod, amíg az Istent vádolod, addig nem tud rajtad segíteni. Mikor beismered, hogy Istenem vétkeztem, egyedül te ellened vétkeztem, az ég ellen is te ellened, akkor Isten szeretete, kegyelme, irgalma ki fog áradni rád. Szóval, vagy elfogadod, és akkor azt mondja Jézus, na mondok én neked valamit, azt mondja, még hogy emlékezek rád, én leszek az idegen vezetőd a paradicsomba, megfelelek. Hát nekem megfelel, gondolom neked is. Azt mondja, hogy folyt köv, átmegyünk a másik létbe, és én foglak beajánlni. Hát ha valakit Jézus beajánl, én most ha meghalnék, vegyük azt a népies képet, ami sokan gondolnak, hogy Szent Péter jön a kulcsokkal, és oda jön, azt mondja, hogy hát te ki vagy? Már mondom, én Révész Árpád vagyok Magyarországról. Azt mondja Péter, nem ismerlek. Mondom, az nem zavar, én ismerlek. Háromszor letagadtad, hogy ismered Jézust. Honnan tudom? A Bibliából. Mégis belül vagy. Miért vagy belül? Nem azért, mert te vagy az első, téged tartanak első római pápának. Azért, mert Jézus volt szíves neked megbocsátani. Ahhoz, hogy bemenjek, az ő szívességgel kell nekem, nem a tiéd. Jönne az Úr Jézus, hátam mögött a sátánnál mondaná az összes bűnömet, amit gondolatban, szóban, cselekedben, mulasztásban elkövettem. És akkor sorolná, hogy ennek a semmi keresni valója Isten a szentek közösségével. És igazat mondaná. És amikor az én uram megunná, fölemelné kezét, és azt mondaná sátánnak, nézd csak a sebb helyet. Tehát ez a belépője. Már itt vártam. Én tudok erről, nekem gyónta meg. Én bocsátottam meg, én szenvedtem, én bűnődtem érte. Itt vártam. Hát ez a bizalmam. Bármikor megáll a szívem. Ne higgyétek, hogy meghaltam. Azt tudjátok meg, hogy megyek oda-haza. Ahogy a feleségemnek meghagytam a sírfeliratot, írja rá a sírkőre. Nem vagyok itt, hazamentem. Ebben biztos vagyok? Hazamentem. Ez csodálatos. Ez a hívőknek a reménység, ez az élő reménység, ez a bizonyosság, ez az üdvösség felőli bizonyosság. És téged is épp úgy beajánl ő, és ha ő nem ismer téged, akkor neked annyi. Mindegy, hogy apró szentek vagy nagy szentek, vagy bárki, nagyanyád, akárki megismer, nem tud beprotezsálni. A protekció az csak Jézus keze, az átszegzett. És ha elfogadtad, akkor azt mondja, hogy majd emlékszem rád. Na most gondolkodtam, hogy ez a Lator fiú honnan tudott ilyen teológiai ismeretet. Mert azt mondja, jössz még te ide másképp. Nem így összeköpve, megkínozva, Ha valaki látta a Passió című filmet, az semmi a szenvedéshez, ahhoz a brutalitáshoz, ahogy kivégzéseket csináltak a rómaiak. Sokkal mocskosabb, véresebb volt minden, amit nem szeret már a páholyból néző, klikkelő ember nézni. Tehát az Úr Jézus akkor, amikor ott szenvedett, ez az ember pedig olyat mondott, hogy visszajöztem végre. Tudjátok, mire jutottam? Ennek is volt egy zsidó hívő édesanyja, aki annak idején, mikor még hallgatott rá, mikor még nem volt tinédzser komplexusban, mikor még nem ment önfejűen össze-vissza, mikor még nem járt latorkodni, akkor el tudta neki mondani, fiam, megvan írva, Isten kijelentette, eljön a Mesiás, és meg fog váltani minket. Mikor eljön a Krisztus királysága, akkor helyreállít mindent, ezt mondták aranykornak a zsidók, amikor majd Jézus ezt megteszi. Tehát kicsikorban, lehet, hogy most latorkodik a fiad, lehet, hogy most tékozló fiút vagy tékozló lányt játsza. Kicsikorban összekulcsoltad a kezét? Kicsikorban elmondtad neki, mikor még hallgatott rád? Elmondtad, hogy Jézus szereti őt, és őt is várja. Ha ezt te elmondtad neki, ez egy olyan muníció, amiből mindig tud majd meríteni egészen a haldoklásáig. Egészen a haldoklásáig. Na már most, ha valaki tudatos elmeállapotban hal meg, Alzheimer-kor nélkül, vagy baleseti halál nélkül, mert lehet, hogy nem esz áll időd. Úgyhogy ha Isten szól hozzá, ne halogasd a megtérést, mert nehogy túl későn legyen. Lesz egy final call, egy utolsó hívás. Szólt már valakihez Isten többször, mint egyszer? És ha már a második esélyt is megadta, a harmadikat is, mert nem csak második esélyt, Isten annyi esélyt ad, amit nem érdemlünk. Az elsőt se érdemeljük, a többit se. De mégis próbálkozik. Hát ha most beenged, bekopogtat, megint bekopogtat. Jézus kér, hogy engedj be, hozom neked a bocsánatot. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor mi vétkezünk, akkor a bűn zsoldja a halál, ez a fizetése, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Az egyik ajándék, másik fizetés. Régen nem csak katonai fizetés volt a Zsolt Károli idejében, hanem általános fizetés. Na most, nézd meg ezt a két esélyt. Fizetésedet akarod átvenni? Az megvár. Ez a halál. Az örök halál. Vagy az ajándékot? Ezt Jézus ajánlja. Jó felfogott érdeked, hogy jó dönts. Mondom, nem akármikor dönts, de amikor meghallod a Szentlélek által, hogy itt tett érted Jézus, hogy szeret és vár, akkor dönts úgy, hogy Jézus, akkor kinyúlok az ajándéket. Ez olyan, mint mikor a koldus kinyúl a királytól felé neki fölkínált ajándékért. Ez egy nem teljesítmény, de egy elfogadási mozdulat, egy akarat. Kell hozzá egy döntés. Mert teheti úgy is, hogy nem. Akár úgy, hogy akármilyen, nem. Van fizetés, van jutalom, és van ajándék. A fizetés mögött munka van. A jutalom mögött prémium, tehát a jól végzett minőségi munka van premizálva. Az ajándék mögött egy szerető szív van. Egy szerető személy van. Ez igaz, mikor a szülinapod volt és édesanyját megvette, vagy amikor karácsonykor megveszi. Nem mondod, hol a pénztárcám, hogy fizessem. Az ajándékért nem lehet fizetni. És képzeljétek el a bűnbocsánat és az örök élet. Hát Isten nagyon nagy vonalú, nem? A cég ajándéka, ahogy szoktam mondani, ez a legnagyobb a cég ajándéka. A legnagyobb cégnél dolgozom, de te is bekerülhetsz állományba, mihelyt Jézusnak adod az életed. És ő, nézd meg a Biblia utolsó ígéretét. Utolsó lapján azt mondja, Jézus, jövök, és velem jön a jutalmam. Hát ez nem semmi. Néha azt mondjuk, Uram, én szolgálok neked, nem kérek én semmit, nem vagyok méltó. Azt mondja, Jézus, figyeld, amit nekem szolgáltál, én ki tudom válogatni, mi az, amit magadért csináltál, vagy amit én értem. De még hozzá azt mondja, ez az én vezérigem, aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Tehát majd az atya fogja kiszemezni, hogy na révész Árpád, ezt magadért csináltál, ezt miért csináltad? Mit, ezt a fiamért csináltad? Hát ez nem semmi, akkor én most megutalmazlak. Hát ez a csodálatos az Isten részéről. Most el fogunk csendesedni, imádkozni. Lehetőség lesz egyszerű módon kifejezni azt, hogy Uram, köszönöm, hogy érettem, helyettem, miattam, meghaltál a kereszten. Tudtam, megkérdezésem nélkül, voltál szíves. Ezzel egy bűnbocsánatbankot hozott létre az Isten, és tudod mi, most ha banki szavakat használunk, a PIN kódot mindenki ismeri, tehát a személyi azonosító. Ez te személyesen, a személyes jófogott érdeket, hogy ezt tudd, mert különben nincs hozzáférés az, ami, ahhoz, ami a tied. Jézus mindenkinek egyforma esélyt adott, hogy aki hisz ő benne, annak lehessen örök élete. Az megkaphassa az örök életet. Tehát az örök élet az akkor kezdődik, mikor Krisztus bejön a szívedbe. És akkor a Szentlélek újjászül, és az a lelkünk, szellemünk nem fog föltámadni még egyszer, az akkor támad fel, azt mondja Pál, Krisztussal együtt föltámadtatok. A testet fog föltámadni. Hiszem a test feltámadását, mondjuk a krédóba, a hiszek egybe. Hiszem a test föltámadását. A lélek, aki Krisztusban új ember, az már föltámad. Az majd dicsőségre fog mutálni. Ez megint egy másik kategória. Elfogadod az ajándékot? Vagy elfogadtad ezt az ajándékot? Becsüld meg. Ez a tét. Menj, vagy pokol. Ez az ember a pokol tornácából került a mennyországba. Hú, micsoda hatalma van a mi urunknak. Micsoda. Csak bűnösek lesznek a mennybe, nem lesz senki más. Csak bűnösök. Olyan bűnösek, akik egy Jézusba hittek, és Jézus megmentette őket. Hát így mehetünk Szombathelyről is, így lehet tartolni a keresztre. És most arra kérek majd mindenkit, hogy gondolkodjon azon, amikor elmondom ezt az imádságot. És ha valaki úgy van itt, hogy ezt még nem tette meg, megteheti hittel. Ahogy ez a lator, ez semmiféle jó cselekedet nem csinált, még baptizálásra se volt ideje. Nem volt neki ideje bemerítkezni, biztos, hogy örömmel megvallotta volna, ha kapott volna esélyt. Erre nem kapott esélyt. Egyébként a katolikus egyház erre is kitalálta, hogy létezik vágykeresztség. De most ebben nem megyek bele. A gondolkodás az egy fontos dolog. De a hit, az meg kell, hogy előzze a gondolatot, és Jézus kér tőled egy döntést. Itt dönteni kellett mind a kettőnek, méghozzá rövid időn belül. És aki jól döntött, üdvösséget kapott, rosszul döntött, az elkárhozott. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozunk. Elmondok egy imát, amit kérem, hogy senki ne mondjon, csak gondolkozzék rajta. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál a kereszten bűneimért, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtte szívem ajtaját, kérlek, jöjj az életembe, bocsásd meg minden bűnömet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezesd és urald az életemet. Ámen. Maradjunk így meghajtott fejjel, és ha valaki az ámen után úgy gondolja, hogy Istenem, ez lehet az én imám, akár először életében, akár újból, mert Isten lelke ezt kéri most tőle, az mondja velem, nem kell hangosan, ha a szívében hittel mondja, Isten megérti. Lassabban mondom, hogy követhető legyen. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtte szívem ajtaját. Kérlek, jöjj az életembe, bocsáss meg minden bűnemet, és szabadíts meg aztól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezesd, és urald az életemet. Ámen. Fölemelhetjük a fejünket. Aki elmondta ezt az imádságot, hittel, tőle telhető őszinteséggel, akár életébe először, akár újból, az üdvözlöm Krisztus családjába. Mindenki így kötődik hozzá, így kezdi, így marad meg. Most még egy dolgom van, ahogy Krisztus mindig nyilvánosan kérte a döntést, aki állást foglal. Nem mondta Máténak, a vámszedő asszonynak, Máté, majd ha lesz egy kis időd, azért beszélgethetnénk. Nem, azt mondta, hogy te, igen, te, kövess engem. Mit csinált Máté? Fölállt, és követte. Egy olamit elvitt magával. Tudjátok mit? A tollat, mert leírta az evangéliumot. Ezt csak úgy szoktam mondani. De János, meg Jakab, a halászok, ők a négyen, a két-két testvér pár, ott hagytak cakumpakon. Úgy tűnik, még a hálót csak húzták ki. És mikor Péter csődbe jutott, elment keresni a hálót. Azt mondják el, azt visszamegyek a régi szakmával, mert úgy néz ki, hogy a Krisztus így most nagyon-nagyon összezavarodott. Jézus pedig orrasúgta neki, te fiú, én imádkoztam érted. Tudjátok, ezért nem lett öngyilkos. Jézus nem imádkozhatott volna, Júdás öngyilkos lett. Tudod, miért nem? Jézus nem tudott volna imádkozni, hogy nem mondja meg Péternek. Akkor is érvényes lett volna az imája. De Péternek fontos volt a nehézségben, hogy valaki azt is tudja, hogy már én úgy szerint akkorát fog csinálni, úgy megtagadsz, hogy átkozódott, átkot vett magára. Szóval Péter, én látom az egész ívét az életednek. Az is benne van. Még ez is benne van. Ilyen mérő föl foglak locsolni. Fölemellek majd. Kérlek, a többit segíts, többit is segíts, mert azok is így ekkorát anyáznak. Hát így van egy gyülekezetben, testvérek. Egyikünk így van, a másik így van. Aki éppen fönn van, azt a kötelessége emelni a gyengét. Mert lehet egy hét múlva fordítva lesz. Lehet, hogy te lesz ellen. Akkor ott jön a testvér, és imádkozik érted. Rosszul nézel ki. Hogy vagy? És akkor imádkozunk egymásért. Ez nagyon csodálatos dolog. Akkor most tehát azt fogom kérni, hogy aki elhiszi ezt, hogy érettem, helyettem, miattam történt, és elmondta ezt imádságot, legyen szíves, tegyen meg a hit bátorságával annyit, hogy ide jön, nem kell szólni egy szót, csak ide jönni. Ezek demonstrálnak, hogy Uram, jövök hozzád úgy, ahogy vagyok, és én majd imádkozok érte, hogy Isten kivel legyen vele a továbbiakban.